Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Hihetetlen sikertörténete van a Nemes Jeles László által rendezett Oscar-díjas Saul fiának. Mára már önálló műfajjá kezd válni a filmről való beszélgetés, a film közös értelmezése is. Mai és holnapi adásunk vendége Rőrik Géza, a film főszereplője, akinek nyilatkozatait, magyarázatait egyre többen idézik, olvassák, hallgatják. Arról faggattam, hogyan változott a közönséggel való kapcsolattartás, hogyan változott ezeknek a filmes üzeneteknek a jellege, jelentősége.
Készültem rá, de észleltem, és egyre tudatosabban észlelem, hogy egy új akusztikai tér közepén röpített engem ez a filmsiker, tehát hogy visszatérve az Oscar után különösen valahogy minden mondatnak valahogy nagyobb a súlya, a felelőssége. Annyiban korrigálnék a kérdésben felvetett megállapítása, ami korrekt, hogy itt nem egy ilyen nyilatkozott sorozatról van szó, legalábbis az én részemről biztosan nem, hanem én különböző helyeken találkozom a közönséggel, és ebből aztán mindenfélét kiragadnak helyenként jobb érzékkel, néha meg egészen bulvár módon. Tehát, hogy így a nyilatkozat az egyik műfaja ennek, a terápiának, hogy úgy mondjam, tehát ebben igazad van, van nyilatkozat is, de én például a hangsúlyt nem is annyira az interjúkra fektetem, hanem a személyes találkozóra, és különösen a gimnazistákkal, tehát a fiatalabbakkal. Én legalábbis, hogyha kérdezted, hogy mennyiben tudatos, és hogy készültem-e erre, akkor én, hogyha alkalmam nyílik preferenciákra, akkor én a fiatalabb nemzedékekkel szeretek találkozni, és személyesen. Tehát most is például több gimnáziumba megyek, és ezek egy része közvetlen a vetítés után tehát történik, tehát ott kérdez, felelek, ez gyakran egy-két órás, ami nagy dolog, hiszen a film maga másfél órás. És akkor erre még rátenni egy másfél órát, az súlyos, komoly foglaltság, és van úgy, hogy nem vetítés után, hanem most például egy gimnázium tornatermében voltam két órán keresztül, úgyhogy minden évfolyamból lejöhettek a diákok. Persze mindig megkérdezem, hogy emelje fel a kezét, hányan látták a filmet, és persze ilyenkor mindig nagyon sok kéz a levegőbe emelkedik, de más egy vetítés után beszélgetni mégis. Úgyhogy igen, a kérdésre a válasz az, hogy igen, tulajdonképpen, tehát tudatosan is visszahúzódhatna az ember, de miután én Amerikában élek, ezért próbálom kihasználni ezt az egy-két hetet, amíg Pesten vagyok, hogy egy-két olyan üzenetet, vagy olyan témát végigbeszéljünk, vagy szóba kerüljön, amit fontosnak tartok a film kapcsán.
Azért a fiatalok meg a gimnazisták, mert felvállalsz egy ilyen oktatói, nevelői feladatot, vagy azért, mert ez az a generáció, amelyik egy olyan perspektívát, szemléletmódot képviselhet, ami valami újat mondhat akár neked is a filmről, akár önmagának is?
Érdekes módon engem valószínűleg egy nyugati tapasztalat motivál, ami nem tudom, hogy mennyire áll Magyarországon, vagy akár Erdélyben. Tehát mi azt vettük észre nyugaton a Lászlóval, hogy minél fiatalabb egy fesztivál zsűrije, annál rosszabbul szerepel a Saul fia. És ez tényleg feltűnő, tehát ilyen tendenciaszerűen megjelent. És akkor arra jutottunk végső soron, hogy az amerikai és az európai antiszemitizmus, ha lehet, mondjuk ezt nem egy kutatás alapján mondom, de biztos, hogy benne a kutatások is ide jutnak, hogy az egy ilyen 40 alatti fenomén. Tehát ez egy érdekes dolog, ez a fiatalok körében erős, és lehet, hogy ez nem így van Magyarországon. Nem tudom, hogy például a Jobbik átlag életkora tagságának, szimpatizánsainak az átlag életkora az a nyugati és az amerikai antiszemiták átlag életkorához hasonlóan fiatal-e. Hát egyébként azt sejtem, hogy igen, de lehet, hogy tévedek, vagy lehet, hogy Pesten igen, és vidéken kevésbé. Tehát nem tudom, ezt meg fogom kérdezni itten a hazai szociológusoktól, hogy ez hogy van. Mindenesetre ez a nyugati jelenség, ez rémisztő, hiszen a következő nemzedéknek a szülei lesznek a mai gimnazisták. Tehát én itt ebben ugye ez a borzasztó. Tehát én számomra, én azt gondolom, az egy okos befektetés, hogyha az ember a gimnazista élet korosztályhoz beszél, vagy fogalmaz. Ők a jövő, és meg akartam érteni, hogy egyáltalán kötődnek-e ők úgy a történelemhez, ahogy esetleg mi vagy a mi szüleink, pláne akiknek ez a ugye, valódi élettapasztalatuk volt még a második világháború, így úgy, nagyszüleinknek pláne, és hogy mit tudnak, és hogy hogyan fogadják. Tehát számomra ez kíváncsiság is volt, érdekelt a dolog, és ezért főleg a gimnazisták.
Azért érdekes, amit mondasz, mert azért ez az a nemzedék, vagy nemzedékek, amelyeknek az életében azért már a tudatos történelem, oktatás, stratégiák nagyon sokat változtak, az interaktivitás, a helyszínre menés, a kapcsolatba kerülés történelmi helyekkel. Mi történik, hogyha ez nem működik?
Hát nem működik. Tehát, hogy én azt vettem észre, például a Martin Schulz-szal való beszélgetés is ide konkludált, az Európai Parlament elnökével volt egy ilyen félórás beszélgetésem. Ez fent van a YouTube-on, és ezt meg lehet hallgatni, hogy végső soron én ott föl is vetem ezt, hogy a holokauszt és bármilyen más genocídium, hiszen itt nekünk pont ez jutott, de nyilván, hogyha valaki mondjuk az ázsiai gimnazisták történelmi tudatával foglalkozik, akkor ott Kambodzsa és East Timor, vagy Afrikában mondjuk Darfur jelenteni ugyanezt. Tehát, arra jöttem rá, hogy nem arról van szó, hogy a mai fiatalok ne tudnák, hogy mi történt. De pontosan tudják. Tehát a holokauszt tagadás az egy marginális ügy, jelenség. Mindenki tudja, hogy 6 millió, és mindenki tudja, hogy gáz. Itt arról van szó, hogy a holokauszt, épp úgy, mint minden más trauma, történelmi trauma, az nem egy információ, tehát többről van szó. Nem arról van szó, hogy ne tudnák, hanem arról, hogy nincsenek tisztában a jelentőségével. Tehát nem érzik, mondjuk így, vagy nem gondolkodnak róla. És ez a gond. De most arra jutottunk például, és sok most már azért egy fél éve járjuk így a világot, hogy gyakran fölállnak emberek, és azt mondják, hogy ők abban látják a Saul fia fontosságát, mint ilyen edukációs nevelési eszköz módszertani szempontból, hogy ők elvisznek osztályukat Oszjencsinbe, tehát a mai Lágermúzeumban, Auschwitzban, Lengyelországban. Ami nagy pénz, oda kell repülni, szállodát kell foglalni, stb. És nem éri meg a dolog, tehát azt vették észre, hogy a Saul fia jobban megrázza a közönséget. 107 perces a film, tehát 107 perc és egy mozi egy, és jobban megrázza, hatékonyabb, hogy úgy mondjam, mint elmenni oda, ahol ez történt, ami ma már egy olyasfajta turista attrakció kb., mint amikor a Mona Lisa előtt mész el, és előtted is, mögötted is ember, és nyomnak, és meg se tudsz állni a kép előtt, de nem tud egy meditációs helyé válni Auschwitz, amit tulajdonképpen a dolga volna, hanem olyan túllátogatott, vagy hát egy ilyen fogyasztóivá lett helyszín, ami valójában a szelfizésre, a rágógumizásra, vagy nem tudom mire, sokkal alkalmasabb, mint arra, hogy valóban megérintsem, mert hogy annyi ember van ott, és olyan a felfordulás, és annyira nem tényleg alkalmatlan ma már a dolog. Ez az én időmben még nem volt, mikor 86-ban, decemberében ott jártam először, egészen másmilyen volt, és hogy a Saul fia, aztán nyilván 10 év múlva majd egy másik filmet kell majd csinálni, tehát hogy ez sem működik mindig, de hogy megrázza és az embereket, és olyan figurák és csoportok, akik esetleg előítéletesen ülnek be, még gyakran ők is megfogalmazták a végén, noha nem feltétlenül nyilvánosan, de nekem a folyosón, vagy félrehívva engem utána, hogy be kell, hogy vallják, meg elismerik, hogy fanyalogva, tulajdonképpen a hátukon ülve, ahogy a kamaszok, tehát, hogy úgy, tudod, a moziszékben olyan nyeglén tulajdonképpen jöttek el, és aztán szépen lassan fölültek rendesen a moziszéken, és elragadta őket a film. És ami azért lehetséges ez, mert hogy a film nem ideológiai szempontból tárgyalja azt, ami történt, tehát hogy ez nem egy hogy mondjam, szájbarágos film, nincs benne, nem narráljuk a történelmet, nem mondunk újra föl olyan dolgokat, amit mindenkinek a könyöké jön ki, hanem egy majdhogy nem érzéki, zsigeri tapasztalatot nyújt a film, tehát csak azt a nagyon limitált érzetet próbáljuk valahogy nyújtani, amit mondjuk 36 óra 44 októberében ott és akkor jelentett egy ember életében.
Írtam is egy kategória listát, és arra gondoltam, hogy megkérlek, választ ki, hogy melyik illik legjobban erre a filmre, hogy ez egy rekonstrukció, lelki, fizikai, meditációs gyakorlat, demonstrációja annak, ami történt, vagy számonkérés.
Hát az legutolsó semmiképp. A demonstráció sem olyan jó szó, van benne valami művi, olyan, mint amikor a nyomozók ott visszaviszik a tett helyszínére, és akkor fogják meg a kést, és akkor mutassanak, hogy hogyan szúrt, tehát hogy az abban meg a jelen idejűség hiányzik. Mi volt az első kettő?
Hát, hogy a rekonstrukciója annak, ami történhet, egy olyan térben, amiben nem lehetett belátni, vagy aminek a megábrázolhatatlanságáról annyit beszéltek, és a lelki, fizikai, meditációs gyakorlat, ezt a meditációt te is használtad az előbb.
Igen. Én bevezetek egy másféle analógiát, hogyha megengeded. Én inkább olyasféle dologra gondolok én, anélkül, hogy most én azt gondolnám persze, hogy ez így reális, vagy abból most nem menjünk bele, de hogy vannak olyan élményei, korai ilyen kulcsélményei az emberi pszichének, amire már nem emlékszik. Ugye, tehát ez az első három évben történt dolgok. És ezeknek a felszínre hozásához hasonlítanám én ezt a filmet. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mint hogy mi mindannyian, hogy úgy mondjam, a gyilkossági övezetben jövünk, vagy itt élünk. Tehát az a tény, hogy ez itt történt, vagy hogy Auschwitz minden harmadik áldozata magyar anyanyelvű volt, az szerintem meghatározó. Tehát ez a film egészen másképp kommunikál itt mondjuk, mint Amerikában. És amikor ezt a filmet nézi az ember, akkor mi tulajdonképpen ilyen régészei szerettünk volna lenni a nézőknek. Tehát ahhoz nem kell, egy ponton túl már nincs különbség zsidó és nem zsidó között, aki itt nő fel, annak a tudatának a mély rétegében valahogy ez ott hever, ez a dolog, mint egy Titanic ott van lent, az, ami itt történt. És sok minden egyébként, nem csak a holokauszt, más is ott van lent. És ezeket ezzel a tudattartalommal, hogy mi volt, és hogy mi lehet, mert ha egyszer volt, akkor tudod, akkor az már a lehetőségek közé tartozik örökre. Tehát, hogy ezt meg kell időnként levegőztetni, hírt kell kapni arról, valahogy ilyen radarral legalább, hogy mi van, vagy hol van, ott len. És ez egy nagyon fontos dolog, ez a sebtisztítás, vagy én nem tudom én micsoda. És amit mi szerettünk volna, az olyasmi, mint amikor valakinek az első 3 életévében valami történik, amire nem emlékszik, és amit esetleg megtud felnőtt korában. Ezzel viszonya lesz egy olyan élményhez, ami valójában, amihez direkt módon nincs köze. És azt hiszem, hogy ez is egy olyan multigenerációs trauma, mint olyasféle dolgot képzelj el, mint a fantom fájdalom, tehát amikor valakinek mondjuk hiányzik a lába, de fázik. Tehát nincsen lába, de a helye a lábának fázik. Tehát hogy nem is velünk történt tulajdonképpen, hanem a nagyszüleinkkel, de mégis valahogy a mi félelmeink átörökítik az ő félelmeiket. És ezt mondom, ez a áldozat elkövető, még ez is elködösödik egyébként egy-két nemzedék után. Tehát szerintem egy náci ember unokája és egy túlélő, vagy érted, nem túlélő unokája, tehát egy zsidó áldozat unokája, a kettőnek a neurózisa és a pszichózisa az megdöbbentően hasonlatos. De ezek egyébként vannak is ilyen csoportterápiák, ahol így összejönnek. Tehát, hogy egy-két nemzedék után már érdektelen, hogy ki melyik oldalon át, mert a nyomás és az, ami a démon, amivel meg kell küzdeni, az rendkívül hasonlatos.
Ez az, amiről beszélsz, hogy a mechanizmusok, a trauma feldolgozásának vagy kezelésének a mechanizmusai hasonlónak, erre nagyon sok példa van, de azért mégiscsak különbözik attól, amikor Rainer Höss, ugye Rudolf Höss unokája viszonyul, beszél erről a kérdésről, mint olyanoknak az unokái, akik áldozatok voltak. Ez a két ellenpólus. Itt most Erdélyben és Romániában a többség úgy nézi ezt a filmet, hogy nem áldozat, nem is tettes a szó közvetlen értelmében, vagy azoknak a legszármazottja, hanem a tanújé. Annak a tanúságnak a részese, ami mégiscsak valahol hát felelősséggel járt. És nem tudom, hogy ez a fajta lehet-e kívülről szemlélni ezt az egész történetet, ha ez egy történet?
Nem, nekünk nem lehet kívülről szemlélni, tehát nekünk lovaink vannak ebben a versenyben, úgy mondjam, tehát mi semmiképp nem a lelátóról szemlélünk, nekünk ez fontosabb annál, de hát 2016-ban vagyunk, tehát hogy ez a bibliai 70-es éven is túl ma már, és a túlélők mindjárt gyakorlatilag tényleg a köreinkből eltávoznak sajnálatos módon, és az ugye erről rengeteget beszélnek, hogy a kollektív emlékezet kulturális emlékezetté válik, tulajdonképpen már azzá is vált. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy itt leszünk, és a sorstalanság lesz már csak velünk, és egy ponton túl félek már Kertész Imre nem. És akkor ez egy más, egészen más világ lesz, hogy úgy mondjam. És és ez nyilván graduálisan, fokozatonként, árnyalatokban történik, tehát már ott vagyunk tulajdonképpen. A tanúk, nincsenek tanúk, és ahogy mondod, mondjuk egy film a tanú. De hát az egészen más egy film. A film nem volt ott, és a film készítői sem voltak ott. A szimulánsok vagyunk tulajdonképpen. Változatlanul azt hinném, a Rainer Höss és mindennek dacára, hogy az emberi psziché az egyetemes, hogy Ádámtól és Évától, aztán meg Noétól vagyunk, és hogy az, ami történt, mert igen, ez egy történet, és itt azt kell mondjam, hogy bár nem szeretem ezt a németből fordított magyar szót, hogy itt történet, mert ennek igazából nehéz mondjuk zsidó megfelelőjét találni, de azért azt használjuk most mégis, hogy az üdv történetről is szó van, tehát nem az emberi történelemről beszélünk csak csupán, hanem hogyha mondjuk lehet egy ilyen képtelenséget állítani, hogyha mondjuk a Bibliát még nem fejezték volna be, akkor mondjuk Auschwitz nyilvánvalóan belekerülne a Bibliába. Tehát, hogy ez nem egy horizontális történet, ennek egy Isten-ember viszonylatban is nagyon erős jelentése van. És pont ezért egyébként, mint hogy a zsidó az nem egy rassz, tehát ez a dolog, hogy ki náci, ki áldozat és ki tettes, ez egy sokkal rejtélyesebb dolog, mint az, hogy ilyen leszármazási alapon tudjunk kategorizálni.
De ha azt mondod, hogy ez egy üdvtörténet, akkor abban azért él az ígéret, hogy van valamiféle megváltás.
Persze, hát hogy ne jönne? Hát én ezt elmondom százszor, bár furcsa módon Magyarországon erre senki nem kíváncsi valahogy. Ez egy nagyon szomorú dolog számomra, hogy a cseh kultúrához vagy irodalomhoz hasonlatosan a magyar is egy alapvetően ateista attitűdű kultúra, tehát hogy itt igazán kevés, nincs igazán a fősodorban, úgy mondjam, az istenes költészet, vagy az istenes festészet, vagy az istenes zene. Ez ebből a szempontból, csak is kizárólag ebből a szempontból nem rossz helyre születtem, tehát hogy például a lengyeleknél, vagy akár a németeknél is egyébként ez sokkal jelenvalóbb. Tehát a világban engem sokkal gyakrabban kérdeznek erről az üdvtörténeti dimenzióról, meg arról, hogy hívő zsidóként ezt hogyan, és rendezi el magában az ember, vagy hát nyilván ez egy nagyon személyes dolog. Én Magyarországon ezt a kérdést nem teszik föl, de te most valahogy föltetted, úgyhogy nagyon örülök, és azt mondom neked, hogy amit kint sokszor elmondtam már, hogy én Auschwitzban jutottam hitre. Tehát, hogy nagyon is benne van ez az ígéret, amit mondasz, tehát, hogy ez egy negatív kivonulás, vagy egy negatív kinyilatkoztatás az, ami ott történt, és a maga negativitásában tulajdonképpen kirajzolja a maga hiányával kirajzolja az ígéretet, vagy a megváltót, vagy a Ben Dávidot, vagy akit várunk, tehát hogy igen, ez nagyon is benne van, a Pilinszky költészetében is érzem ezt, tehát ezt a harmadnapot, tehát hogy amikor az üres sír, ugye, tehát most kifejezetten a keresztény ikonográfiát használom, tehát amikor a nagy péntek, tehát egyszer azt is mondtam még kamaszon, hogy Auschwitz Krisztus ötödik sebe, tehát van a két, vagy a hatodik, akkor bocsánat, hiszen két kéz, a két láb, az oldal seb, és akkor még egy. Tehát, hogy számomra az itt történeti jelentőség az pont abban jelenik meg, hogy mondjuk van a sinái kinyilatkoztatás, a 10 parancsolat, erről a kertész is beszél, csak a kertész azt mondja, hogy kvázi visszavonatott minden, hogy legalábbis önkéntessé vált a szövetség, tehát mostantól kezdve, ha Isten nem tartja az ő oldalán, hogy úgy mondjam, a szövetséget, akkor mi tőlünk sem lehet ezt elvárni a továbbiakban. Hát idáig jut kertész, de kertész nem, hogy mondjam, hagyományos, ő kultúrzsidó, úgy fogalmazott, tehát őt már a kommunisták nevelték fel, tehát a hagyomány válaszaival ő nem tud igazán megküzdeni, mert nem ismeri őket. Önhibáján kívül egyébként nyilván, mert nem volt, nem is olyan családból jött, de nem is lett volna olyan iskola a 50-es, 60-as években, ahol ő tanulhatott volna ilyet Magyarországon. Tehát, hogy engem, mint akinek megadatott az a lehetőség, hogy a rendszerváltás után kimenjek, és a forrásokat eredeti nyelven mesterektől tanuljak, amennyire már én erre alkalmas voltam, vagy vagyok. Engem nagyon érdekelt az, hogy egy ilyesfajta, tehát mert ugye van az üldöztetés, de az, ami itt történt, az kiemelkedik nyilvánvalóan ebből. Tehát, hogyha például a szentély elpusztítását, lerombolását minden a mai napig a kalendáriumban ugyanazon a napon rituálisan kodifikálva meggyászoljuk, és ez egy óriási jelentőségű dolog, a szentély elvesztése, akkor számomra ez egy annál sokkal jelentősebb dolog, hiszen a szentély az egy szervetlen anyag, az csak kő. Az, ami itt történt, tehát, hogy 6 millió zsidó és másfél millió zsidó gyermek, most kifejezetten a szövetségi teológia szempontjából próbálom ezt értelmezni, hiszen rengeteg millió ember mindenféle helyen erőszakosan elpusztult már, de most kifejezetten ezek az emberek a saját életüket egy szövetségi viszonyban értelmezték, és őket Isten hagyta elveszni. Ez egy üdvtörténeti esemény, ez kétség nem fér. Tehát az, aki megpróbálja, és én is megpróbáltam egyébként, mert olyan rettenetes ez a dolog, mintha napban nézne az ember, tehát hogy ebbe bele lehet gárgyulni, ebbe bele lehet őrülni. Én is megpróbáltam egyébként üdvtörténeti szempontból bagatelizálni, vagy legalábbis marginalizálni a holokausztot, és egy ponttól rá kellett jönnöm, hogy nem tehetem meg. Becstelenség, és azt vettem észre, és ez egy egészen különleges dolog, hogy a holokauszt emlékezet, az pont az ortodoxok körében, akikhez vonzódom, és akikről azt gondolom, hogy a hagyomány a legtisztábban, vagy hát legalábbis a leglelkesebben őrzik.
Az ortodox zsidókról beszélsz?
Igen, ortodox zsidókról beszélek, hogy pont az ő köreikben van egy ilyen a holokauszt emlékezetétől való elhajlás. Tehát, hogy nem akarnak végső soron, én azt hiszem, hogy szembesülni, miközben pont azért, mert számukra lenne a leg messzebb menő a következménye annak, hogyha ők ebbe belegondolnának. Egy világi zsidó az pedig sokkal inkább letüdőzi, nagyon gyakran kultikus formában szinte már az identitásának a központjára válik a holokauszt nagyon gyakran. Szinte azt mondhatnám cinikusan, voltam már olyan körben, ahol úgy éreztem, hogy a felszólaló zsidó ember valósággal büszke volt a holokausztra, és ez egy nagyon faramuci dolog. Tehát, hogy pont azért, mert a következtetések levonása pont egy ortodox zsidó számára járna a legnagyobb, súlyú felismeréssel. Pont ezért és érthető módon nem igazán hajlanak az ezzel való szembenézésre. És ez egy hihetetlen érdekes dolog.
Megpróbálom.
Azt akartam tulajdonképpen csak mondani, erről én kérdeztem nálam sokkal okosabb rabikat, és ők azt mondták, hogy ez suba alatt ez történik, és mindenki megpróbálja ezerrel érteni azt, hogy mi történik, csak senki nem érti. Tehát nem arról van szó, tudnák, hogy mi történt, de nem merik elállulni a nyájnak vagy a népnek, hanem ténylegesen a legnagyobb kabalisták sem tudták még ezt valahogy fogást találni azon, hogy mi történt. Nem telt el talán elég idő, pont azért olyan hordereje van a dolognak, hogy az történik, egyébként az irodalomban is látszik, én nem szeretek erről olvasni, mert úgy értem, hogy szép irodalman, mert a dolog alapvetően az érzelmi regiszteren történik. Tehát mindenki érez valamit, és nagyon-nagyon kevés ember az, aki eléggé tárgyalagos tud lenni ahhoz, hogy elemezze, vagy hogy gondolatai legyenek róla. Ebből a szempontból Primo Levi magas liki számomra, tehát hogy a meg hát kertész, tehát hogy a legtöbb ember, aki erről ír, ilyen esztétikai igénnyel, az tulajdonképpen csak a gyászmunkát végzi el, tehát a szüleit siratja, vagy magát, vagy én nem tudom, de nem gondolkozik erről. És ez a legnehezebb ugye, hogy nem leírni, se Saul fia sem ezt próbáltam megtenni egyébként. Tehát, hogy elmesélni, már elmeséltük ezt, és még egy újabb szempontból elmesélni már nem lehet, vagy annak már nincs olyan nagyon sok értelme. Itt alapvetően, amit lehet tenni a holokausztal, az két dolog. A szellem és az ösztön. És azt hiszem, hogy az érzelmi világ, az egy középvilág, tehát a szellem és a szellemi szint és az ösztön szint között van valahol az érzelmi világ. És amit a Saul fia tulajdonképpen, én azt hiszem, hogy az én olvasatomban, amit mi szerettünk volna, az pontosan valahogy az ösztönvilágot és a szellemvilágot összekötni. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert általában ugye az, aki szublimálom ösztönön, mondja József Attila, tehát az ösztönlény az ugye egy durva, brutális alak, az nem egy individuum, a szónak egy animális szint, tehát hogy azt megvetjük, és a szellemi szint az meg egy ugye nagyon kívánatos, emelt, kevesek számára fenntartott világ. És hogy a holokausztról szellemi szinten nagyon nehéz bármit mondani, és mi ezért az ösztön szintet céloztuk meg. Tehát, hogy a filmnek például a tempója, ez a nagyon közel perspektívátlanság, az, hogy 50 centire van a kamera, az, hogy téged bele taszítunk, állandóan egy olyan helyzetből helyzetbe taszítunk téged, összetörünk tényleg, mint egy ilyen hozzávalóidra bontunk, és aztán lereszelünk, elégetünk, mindent csinálunk vele, tehát tulajdonképpen hihetetlenül igénybe vesszük, azt hiszem, a nézőt, és ez az ösztön szint, és abban bíztunk, hogy mindenféle, anélkül, hogy egy ilyen reflektálatlan gondolkodás beindul, tehát az a fajta gondolkodás, ami nem tudja, hogy gondolkodik. Ez az észrevétlen gondolkodás, tehát hogy nem az a fajta akadémikus dolog, hogy akkor most leülünk és gondolkodunk, hanem hogy az ösztönök szintjén vagyunk, tehát nagyon zsigeri a dolog, és egyszer csak valahogy, amikor már nincs tovább, akkor valami megjelenik, olyasfajta, mint a, hogy mondjam neked, a homokos vizes síkana, tehát hogy egy ilyen tisztásra kiér a szarvas, tehát hogy az egész film egy ilyen nagyon fölszecskázott, rostélyozott, darabokra tört élménysorozat, és egyszer csak, amikor már nem bírod tovább, akkor hirtelen egy tisztásra érsz. Valami, ez lett volna az elgondolás, és ott lett volna, mint egy napfény, vagy nem tudom, a szellem valahogy. De a legfontosabb az volt, hogy ne sírjon a néző, hogy ne legyenek érzelmei. Mert alapjáraton ahol a legról szóló művészet legnagyobb veszélye, kísértés az nyilvánvalóan a gics. És ezeket az aknákat próbáltuk elkerülni.
Konkrétan tudsz olyan momentumot mondani, amikor azt mondtátok, hogy na ez nem fér bele, mert elviszi a gicsbe, mert
hát nem, nekem nem történik. Már, nekem, én ezt a filmet egyébként nyilván nem csak én, a László is, és sokan, ez egy nem egy tökéletes film, én mind a mai napig látok benne olyan pillanatokat, amikről azt gondolom, hogy ezt másképp kellett volna. Például amikor bemegy a Bonc terembe, ugye keresi a fiút, és meg is találja, és akkor letérdel. És akkor van egy képállás, ami hátulról mutatja egy snéptasaút, és egy ilyen padonna, tehát tulajdonképpen nyilvánvalóan így a Madonnát, tehát a fiút, a keresztről vett fiút az elében tartó
toposzra
haja ez a dolog, de hogy itt úgy érezt, így például utólag azt gondolom, hogy az sok volt az a térdelés, tehát hogy talán nem kellett volna. De tehát vannak ilyenek, igen, tehát hogy én azt hiszem, hogy ez egy 60-70%-os film, tehát hogy lényegében azt hiszem, hogy a legnagyobb veszélyeket sikerült elkerülni, de ezt úgy kell elképzelni, egy annyira veszélyes dolog ez, mint amikor a síelő jön le egy ilyen meredek, és hát mindenféle zászlóknak neki mentünk. Tehát, hogy azért nagyon messze van a tökéletestől ez a film is.
A nézőnek kell-e valamit valahogyan készülni arra, hogy ezt megnézi? Ezt most tőled, mint szülő is kérdem, nekem 17 éves kamasz fiaim vannak. És nem tudom, hogy felelősségteljesen mondhatom-e nekik, hogy menj és nézd meg. Nem tudom eldönteni, mert azt gondolom, hogy itt kéne egy ilyen bevezetés, vagy van is valamilyen, tehát hogy nálunk azért a soha tanítás az egy ilyen családi vállalás, erről nagyon sokat beszélünk, de éppen azért, mert nagyon negatív élményeim vannak. Például a Nyiszli Miklós könyvét gyerekkoromban kamaszok olvasták fel az iskolában ilyen horror meseként, és úgy éltem én meg 8 évesen, mint egy abúzust. Évekig nem tudtam feldolgozni, és azok a szövegemlékek mai napig élnek bennem.
Ez egyébként mindig nagyon meghatározó az első impresszió, tehát hogy nem tudom, hogy egyáltalán a Nyiszli részletek, szemelvények előtt találkoztál-e már mással, vagy pedig ez volt az a kapu, hogy úgy mondjam, amin először besétáltál.
Ez legelső, ráadásul úgy, hogy a Szatmári Ortodox zsinagóga mellett laktunk, akkor még ott éltek az ortodox zsidók, tehát én láttam őket, csak nem tudtam a történetüket. Abszolút gyerekként szembesültem a horrorral.
Ez egy nagyon felelősségteljes dolog, és nyilvánvaló, hogy ez esetenként változik, tehát hogy az egyik 17 éves gyerek az még erre nem, ez még korai, és ezt neki vele várni kell, vagy legalábbis vigyázni kell arra, hogy mondjuk ne a Nyiszli Miklós könyvét olvassa el először. És a másik 14 éves gyerek pedig már abszolút készen áll, és jöhet a Nyiszli. Tehát, hogy nyilvánvalóan erre egy ilyesfajta ilyen nagy ötletem, vagy receptem nincsen, hogy
igazából a kérdés arra vonatkozik, hogy kell-e legyen ennek az archeológiai munkának, amiről te beszéltél, egy kollektív rendszere, rítusa, jobb, mint eddig, mert, mint mondod, a kamaszok mai viszonyulását nézve az eddigiek megbuktak.
Igen. Hát kell, hogy legyen, és erre nézvést volt nekem a Hiroshima példám, tehát hogy például Japán ezt nagyon gyönyörűen megoldotta, de hogy ők kitaláltak egy nagyon ihletett ritust, az év egy bizonyos napján mindenki papírmadarakat hajtogat, mert volt egy a hiroshimai bombázást, egy ilyen sugárkárosult leányzó, aki azt hiszem pár évig még egy kórházban élt, és papírmadarakat hajtogatott. Nem emlékszem már pontosan, hogy mennyit, de azt hiszem 6 hiányzott egy nagyon kerek számhoz, és akkor azóta a japán társadalomban ezen a napon minden japán iskolás hajtogat csak azt a 6 darab papírmadarat, ami hiányzott a nem tudom én mennyihez. Tehát, hogy ott valahogy sikerült egy ilyen konszenzusra jutni, és megtalálni azt a formát, ami ott működik, és ez most így elmondva persze, hát most 6 papírmadár, de a legfontosabb az, hogy valamit csináljon az ember. Ugye a rítusnak az a lényege, hogy nem csak a szánk jár, hanem valamit csinálunk. És ebben egyébként a magyar történelem nagyon-nagyon gyenge. Tehát 56-nak sem sikerült egyébként az emlékét ritualizálni. Emlékszem, hogy erre kísérletek voltak, például az, hogy tegyünk október 23-án, vagy inkább november 4-én a szovjet bevonuláskor, hogy tegyünk egy gyertyát az ablakban. Emlékszem valamikor ezt valaki felvetette. És akkor lehet, hogy pont nem ez az érdekes, mert ez egy picit talán, hogy mondjam, túl egyszerű, vagy mit tudom én, lehet, hogy ennél lett volna jobb ötlet, de én nagyon örültem ennek az ötletnek, mert azt látom, pont a saját vallásom miatt, hogy csak arra emlékszünk, ami egy ilyen tettel, egy ritussal jár, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy összejövünk és az osztályteremben, vagy a munkahelyen, vagy akárhol a templomban beszélünk és osztjuk az észt és hirdetjük, hanem hogy effektíve a család, az otthonainkba kell, hogy ez a dolog eljusson, és azon túl is ki kell, hogy lépjen a harmadik dimenzió, tehát a térbe, valamit csinálni kell. A Tarkovszkinak van egy filmje, talán az áldozathozatal, amiben egy öregember beszélget egy fiúval, és megkérdezi tőle a fiú, hogy mi a te vallásod. És akkor az öreg azt mondja, hogy megmutatom neked, mi a vallásom, és minden nap 3 órakor egy pohár vizet beleöntök a csapba, ez a vallásom. És tökéletesen érti a Tarkovszki, hogy tényleg ez a vallás. Tehát a vallás az nem egy krédó, az nem egy dogmatika, egy katekézis, nem az, hogy ezt meg ezt hiszem, az egy dolog. A vallás minden valamire való vallás, ez cselekedet. És tényleg, hogyha valaki minden nap, de sosincs, sem kivétel ebben nem lehet, 3-kor egy pohár vizet a csapba önt, az tulajdonképpen a szónak egy ilyen mélyebb értelmével az azt teszi, amire egy vallás való. Tehát, hogy nem az, hogy mit jelent, hogy miért teszi, az másodlagos szinte. És aztán utána már nyilván, ha minden nap megteszi, akkor majd azt is fogja tudni, hogy miért, és elgondolkozik ezen, hogy miért 3-kor, és miért nem 4-kor, és miért a csapba, és miért vizet. Az is, ez is hozzátartozik a valláshoz, de ez már a kommentár. A törvény, a lényeg az, hogy valamit csináljunk, és sem Izraelben, és hát pláne Magyarországon a holokauszttal kapcsolatosan még nem sikerült a zsidóságnak sem tisztáznia azt, hogy mi legyen a ritus, hogy mikor és hol és mit csináljunk. És de mondom, ez egy nagyon nagy probléma.
De mi van emögött? Mit jelez ez a konszenzus?
Hát ez emögött teljesen nyilvánvalóan a zeitgeist van, a korszellem. Tehát, hogy egy annyira diffúz és atomizált, és már nem arról van szó, hogy az individumaira szétesett, ennél már sokkal radikálisabban rossz a helyzet, már az individum is szétesett. Tehát nem arról van szó, hogy nincsenek közösségek, hanem már individumok sincsenek. Tehát ez a vicc, tehát nem véletlenül ünnepli ez a világ a másságot. Tehát, hogy de már másság sincsen. Tehát, hogy már a más is más. Ez a vicc, tehát, hogy minden a Tábor Béla ugye a centrum omlásáról beszélt. Nincs éjszaka, nincs nappal, nincs férfi, nincs nő. Lebomlanak a határok. Anything goes, ez a posztmodern ilyen világszellem. ben élünk, és mindenki kapkod, és mindenki zuhan.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogyha valaki a mai romániai vagy magyarországi emlékezett kínokat figyeli, akkor nagyon könnyen kialakulhat benne az az érzés, hogy minden ugyanaz, hogy nem változott semmit. A tavalyi évben, amikor a 70 éves megemlékezések folytak, akkor történt egy kísérlet Erdélyben. Észak-Erdély ugye teljesen más történet, mint Dél-Erdély. Itt az egész térség drámájáról van szó, tragédiáról. Történt egy kísérlet arra, hogy kivigyenek a térben emlékező jeleket, ami nagyon nagy szó, mert nagyjából ez egy fekete folt emlékezetpolitikai térből, és megismétlődtek a konfliktusok, ugyanazok a konfliktusok, újra termelődtek az antiszemita reakciók, a nacionalista reakciók, a vádak, a románok, a magyarok ellen, ki a felelős, ki nem. Tehát nem tűnt úgy, hogy mozdult volna előre ez alatt a 7 évtized alatt, vagy nagyon keveset. Nyilván azért volt akarat, igyekezett, végül is születtek emléktáblák, még ha vitatottak is. De hogy azért olyan nagy érés, eljutottunk volna A pontból B pontra, hát azt merész lenne kimondani. Miközben azt sem merném mondani, hogy hát ugyanott tartunk, de nyilván van egy ilyen pánik hangulat is, hogy megismétlődhet, ami már történt.
Ez amit mondasz, ez a legnagyobb vívódásom nekem is. Tehát, hogy itt két dolog van. Az egyik az, hogy nálunk van az a koncept, hogy Jöridát Hadorot, amit úgy lehetne fordítani, hogy a nemzedékek hanyatlása. Tehát egyrészt azt mondják a mesterek, és valahogy én nagyon érzékelem ezt, hogy ez a 18-19, tehát ez a felvilágos sodásnak a mítosza volt ugye a fejlődés. Tehát, hogy fejlődünk, ugye, és a tudomány és a technika, és még akkor azt gondolták, hogy az erkölcs is. A művészek lettek a világi papság, a filozófusok, aztán ugye az újságírók, és nem tudom, és tényleg úgy tűnt egy pillanatig, mint hogyha ez így leírható lenne ezzel tényleg, hogy A-ból ugye egyre gyorsabban eljutunk, B-be egyre hosszabban élünk, és mindenféle kórokat gyógyítunk, amiben azelőtt meg kellett halni. És aztán a mélyebb kérdés az persze a russzói kérdés, hogy például erkölcsösebb lett az ember, és akár a héber, akár a görögöket, tehát én imádom a görög történetírást, tehát hogy ezek a régi hellén háborúk, ezek elképesztő jó és fontos olvasmányok, ezeket én kamaszon faltam, ezeket a könyveket, a történetírókat, és ilyen vastag Plutarkhosz, magyarul tudom, nem tudok görögül, de hogy azt vettem már akkor észre gimnazistaként, hogy, és aztán a Biblia olvastam meg pláne, amikor már komolyabban kezdtem ezzel foglalkozni, hogy nekem soha senki nem fogja tudni, nem egy bebizonyítani, még azt az illúziót sem kell tenni, hogy mondjuk egy 1000-2000 évvel ezelőtt élt ember az morális, vagy akármilyen eszmei szinten nem lett volna ott, ahol mi, sokkal magasabban volt. És már abból, ami ebből látszik, tehát most úgy értem, hogy azokból a szövegemlékekből, nyilván nem mindenkiről van szó, stb. De hogy közben, miközben van ez a nemzedékek hanyatlása, ezen közben meg van az elgondolás, ugye, hogy óriások vállán ülünk, és hogy messzebbre látunk, de persze csak az előttünk itt jártak okán, vagy hát az óriások okán, akiknek a vállán ülünk. Tehát, hogy nem magunktól vagyunk ilyen bölcsek, hanem az, hogy összeadódik, ugye az a sok-sok dolog, ami itt az idők folyamán történt. Tehát ez a két időszemlélet, vagy fejlődés, felfogás, vagy tagadás, ez egyszerre van valahogy így összesodorva, mint a fáradt vér és a friss vér valahogy így együtt kering a szervezetben. És én azt mondom neked, hogy van a sorsnak ez a a kényszer neurózisa, az ismétlés, amiről a Freud sokat írt, ismeretesen, hogy a micimackó megy körbe a hóban a fa körül, és azt mondja, hogy ki járt itt, mondja a saját lábnyomait nézve. Tehát, hogy elképesztő módon erős bennünk ez a kályha, tehát ahonnan elindulunk, hogy az emberek valamihez szokva vannak, és hogyha megpróbálod őket a komfortzónájukból kipöckölni, vagy provokálod őket, akkor mindenki a paneljeivel válaszol. Tehát minden ilyesfajta ilyen tolerancia művelet, az fordítva sül el. Tehát ahogy mondod is, hogy az emberek ilyen nagyon régi és rossz, és mondjuk fasisztoid módon reagálnak, egyszerűen azért, mert úgy érzik, hogy fölülről államilag, vagy így, vagy úgy, tehát nem civil módon próbálják őket valamire rávenni, és mint egy olyan világ, a kelet-európai ember, aki egy olyan világban él, ahol rendszeresen totalitáriánus vagy totalizálódó társadalmakban élünk, mindig valahogy fölülről, tehát nélkülünk, rólunk, stb. Módon döntenek, és a kisember állandóan úgy érzi, hogy csak lecsöpög és szivárok hozzá az, amit fönt eldöntöttek, és ez ma is pontosan így van. Tehát ezért eleve gyanakvó minden ilyen kísérlettel szemben. De ez nem azt jelenti, hogy ezt föl kéne adni, de hát reálisan kell szemlélni. Én egyébként nem vagyok optimista, mint hogy ez talán megkiderült eddig is ebben a tekintetben. Tehát miközben azt látom, érted, hogy deklaratív szinten, tehát tisztán formálisan az emberi jogokat kiterjesztettük, és olyasféle az emberi méltóságról ilyen szépeket még sosem mondtak a történelemben, mint most, és nyilván vannak is eredmények, de közben meg azt látom, hogy ez a felszín. Tehát is számomra egyébként a holokauszt is már azt bizonyítja, hogy ez csak a felszín, tehát van a mélyen rotyogó tudattalan, és fönt pedig vannak ezek a nagyon szép, deklaratív, nagy, retorikus fogalmazások. De hogy a bevándorló társadalmakat, tehát Ausztráliát, Kanadát és az Egyesült Államokat leszámítva a nemzetállamokban, bármikor azt érzem, hogy újra, mint egy vulkán kirobbanhat, kitörhet a lincselés. Azt, hogy most ki lincsel, kit, az változó, de az egyenlet, az biztos.
Arról meséltél, hogy jártál többször Erdélyben, és hogy van erős kötődésed. Amikor itt jártál, akkor ennek a nemzetállamiságnak a súlyát érezted-e?
Erdély számomra ebből a szempontból egy romlatlan vidék volt. Ebben nyilván van egy icipici naivitás, és én felteszem, hogy a helyzet egyébként azóta biztos talán rosszabb lehet, mert amikor én először Erdélyben voltam, arra emlékszem, egy fantasztikus élményem volt, egy nagyon Gyergyószárhegyen voltam, ugye a Lázár kastély falujában, ahol Bethlen Gábor gyerekeskedett, és gyönyörű kis falu, Szent Miklósról mentünk busszal oda, és a Strade Principale 1089-ben, még erre is emlékszem, a nagy családnál, Béla bácsinál aludtam először, ez volt az első székelyföldi utam, és ott egy nagyon helyes fiú, kicsit részeg volt valami eskü után, mondta, hogy neki van pornó újságja, ja, és mondtam, hogy nem nagyon érdekel, de mondta, hogy de, mert ez magyar. És akkor, hát most érted, a 80-as évek elején vagyunk, vagy mit tudom én, tehát ilyen 14 éves voltam. És akkor elővett egy újságot, ami fekete-fehér és fénymásolt volt. És egy csodálatos dolog volt, mert akkor én már azért láttam Magyarországon ilyen Bécsből be csempészet, nem tudom, még ilyen playboyokat, és arra gondoltam, hogy milyen gyönyörű dolog ez, hogy Erdélyben, hogy ez még ilyen fekete-fehér fénymásolt, tehát hogy itt még ez nincs, és hogy még nem árasztotta el ez a dolog, és azt vettem észre, hogy amikor mondtam a nevemet, és mindig azt hitték, hogy Lőrinc, és akkor mondtam, nem Lőrinc, hanem Rőrig, és akkor micsoda, de Lőrinc, nem Lőrinc, és akkor, amikor rájöttek, és akkor tisztáztuk ezt a dolgot, hogy is mondtam, mit nem, hívtak engem templomba, meg ízés, és próbáltam mondani, hogy hát kiderült, hogy nem tudom micsoda, hogy én a zsidósághoz kötődöm, én zsidó vagyok, akkor mindig egy ilyen nagyon nagy ilyen tisztelet, és hogy akkor a majd elvisznek engem a temetőbe, és hogy Marosvásárhelyen ilyen vittek engem a zsinagógában, nem volt akkor rabbi, és hogy olyasfajta reakciókat kaptam Erdélyben, amiket Magyarországon soha. Tehát Magyarországon ezt a dolgot mindig valahogy egy ilyen egy nagyobb gyanakvás vette valahogy körül, és Erdély ebből a szempontból nekem akkor úgy tűnt, és aztán mondom, én évekig jártam oda, és nyarakat töltöttem ott, és hogy egyrészt éreztem azt, hogy itt mindenki hiányzik, tehát hogy hiányoznak a szászok, hiányoznak a svábok, hiányoznak a zsidók, és hogy ezek a gyönyörű nagy kozmopolita központok, mint Temesvár, Várad, Kolozsvár, ezek ilyen lüktető nagy kulturális csomók voltak, amik pumpálták a vért a környező kisebb városokba, falvakba, rengeteg vonattal, operával, és hogy hát ez az egész monarchikus nagy saláta, vagy tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas vidék volt, és hogy mennyire soványos, elszáradt ez az egész, és ez elmúlt ez a színesség, és hogy hiány. Egyébként Lengyországban is volt egy ilyen érzésem, és mondták is nekem, hogy tulajdonképpen hiányzanak nekünk a zsidók, tehát hogy ez csak ezek a tárgyi és épület és ilyen-olyan emlékek maradtak, de így mutatták nekem, hogy ez a bolt, meg az a ház, meg így. Tehát hogy ez akkor engem ott érdekessé tett, és egy plusz ilyen szeretetet érzékeltem emiatt.
Közösségi felejtés fekete-fehér, de nem ennyire idilli. És nagyon kérdés a számomra, hogy lehet felszabadítani ezeket a történeteket, miközben azért ott van egy a román és a dél-erdélyi erőszaktörténetek sora, és itt van egy ilyen furcsa keresztbeható tragédiák, hogy kit üldözött és beszélytett el. Nem tudom, hogy lehet erről valaha beszélni, és hogy ebből a fekete-fehér képből hogy lehet kilépni, hogy például nosztalgia van a Horthy korszak iránt, ami ugye a magyar közösség számára mai napig az aranykor, de hát akkor tűntek el az észak-erdélyi zsidók.
Először is egy pár dolog. Az egyik az, hogy nyilván a kisebbségi lét, a diaszpora lét, hogy főleg a Ceausescu alatt, ugye, tehát hogy akkor úgy éreztem, hogy a magyarok maguk is zsidók lettek Erdélyben. Tehát, hogy meg kell ők is azt a főztet eszik tulajdonképpen itt a zsidók mindenhol Izraelen kívül, úgy értem. Tehát, hogy kisebbség, és hogy ez közelebb hoz minket egymáshoz, a megmaradásért való harc, a nyelvért, a kultúráért való harc. Tehát ez egy dolog. Ezt nyilván Magyarországon nem érzik a magyarok, nincs ez a fajta párhuzam, vagy sorsközösség. A másik dolog szerintem, ez nyilván nagyon kicsi dolog és kulturális, de nekem valamiért fontos volt, a szombatosok, tehát Bözödújfalú, stb. Az, ahogy ők is a gettóba kerültek, Pécsi Simon és az egész dolog, ez szerintem gyönyörű, és ez valahogy nem születhetett volna meg csak abból a tisztaságból, ami szerintem Erdélyben van már csak meg jelen. És pont azon a vidéken is egyébként, tehát nem a Párciumban, nem Dél-Erdélyben, hanem ott a Székelység környékén. És amit pedig most mondtál, hogy persze nyilván, hogy van nosztalgia, de szerintem a nosztalgia nem a Horthy korszakra vonatkozik, hanem a Gründerzeit korszakára. Tehát szerintem Magyarország, én legalábbis azt érzékelem, hogy a 67 és a 14 közötti időszak, ez az 50 év volt a modern Magyarország születése, ez volt az az időszak, amikor a jogegyenlőség miatt hihetetlen tömegben magyarosítottak a mindenféle szlávok, a tótok, a rácok, és akkor a svábok és a zsidók. Tehát ott volt egy olyan hihetetlen, tehát szerintem a nosztalgia igazából erre az időszakra vonatkozik, az csak egy optikai csalódás, hogy az emberek a Horthyról beszélnek, annak a Horthy korszakról, tehát a 19 és a 45 közötti időszak. Egyrészt azt szerintem nem is értékelhető egységként, tehát a Horthy korszak mindenféle alkorszakokból állt, tehát a Bethlen kormány, az egy dolog, amit tudom én mi, az egy másik dolog, tehát nem is, a Horthy sajnos nem volt egy olyan kvalitású államférfi, hogy igazából korszaka legyen. Tehát, hogy ő egy kormányfő volt, aki igazából nem képviselt egy meghatározó világlátást, vagy én nem tudom micsoda. Mindenféle dolog, egymásnak ellentmondó dolgok és törekvések rajzolódtak ki, és valósultak meg az ő égisze alatt. Tehát a Horthy korszak az szerintem nem az hiányzik, hanem csak a történelmi emlékezet sajnos rövidlátó, és amikor az emberek a Horthy korszak iránt nosztalgiáznak, akkor szerintem ők a 67 és a 14 közötti korszakot értik ez alatt, csak nem tudják. Tehát igazából szerintem a Ferenc József az, ami hiányzik nekik. A Deák Ferenc, a kiegyezés, ott volt egy fantasztikus 50 év, akkor épült fel Budapest.
És fantasztikus 50 évről beszélsz, de hát itt a kérdés az, hogy mikor jön el az a pont, amikor azt mondja az erdélyi magyar, nota bene, aki megérte és profitált az árjásításokból, meg végignézte, hogy elviszik a szomszédait, és nem kérdezte meg, hogy hova vagy, tudta, és nem csinált semmit, mert mit csinálhatott volna. De mikor jön az a pillanat, amikor azt mondja egy erdélyi magyar, hogy én az a monarchiakori román vagyok, aki jogfosztottságban élt és kiszolgáltatottságban élt, vagy mikor jön az a pillanat, amikor az erdélyi román azt mondja, hogy én erdélyi magyar vagyok, vagy tudok a magyarok fejével gondolkodni, és érzem azt, hogy számunkra mi a jogfosztottság és mi a veszteség. Tehát, hogy itt van egy ilyen dominó, amikor egymás most etnikai értelemben, vagy vallási, vagy mindezeken túl kollektíve és személyesen egymás fejével tudunk gondolkodni, és ez a pillanat, ez nagyon nincs itt.
Igen, ebben most tulajdonképpen megfogtál, és nagyon-nagyon udvariasan tetted, mert hogy tényleg a 67 és a 14 közötti korszaknak volt egy rákfenéje, legalábbis én igazából ezt tudom, ezt az egyet, de ez nagyon komoly rákfenéje volt, ez pedig sajnos az elhanyagolt nemzetiség politika volt. Tehát miközben valóban azt hiszem, hogy magyarnak akkor az alatt az 50 év alatt fantasztikus volt lenni, azon közben mit tudom én, románnak, szerbnek, tehát hogy nem a Trianonnak ez volt valójában a kórelőzménye, hogy a Nagy Magyarország nem tette magát elég vonzóvá a nemzetiségei számára, és ezért aztán mindenféle elszakadási és függetlenségi mozgalom tulajdonképpen joggal indult be. Mert ha megnézed ugye az arányokat, ez a nagyon nagy és nagyon természetes ország elhanyagolta, és megnézed, hogy mennyire tényleg elhanyagolta, tehát nem foglalkozott is a nemzetiségével, és ezt lehetett volna tudni és látni előre, hogyha ez a konglomerátum együtt akar maradni, akkor itt nem elnyomni kell, meg lenézni, hanem integrálni, és hogy mondjam, javaslatokat tenni, bevonni őket a döntéshozatalba, stb. Stb. Olyan arányszámban volt akkor már a különféle nemzetiségek ebben a Nagy Magyarországban, hogy ezt lehetett volna, mondom, prognosztizálni, hogy, és nyilvánvaló is volt, hogy adott esetben ezek az emberek nem minket, és nem ezt így ebben a formátumban fogják választani ezt a politikai megvalósulást, hanem saját területen önrendelkezéssel újra kezdik majd. Ez egy óriási hiba volt, ez volt a 67 és a 14 közötti korszaknak a megbocsáthatatlan bűne, ami miatt aztán rettenetesen megfizettünk. Tehát, hogy ebben igazad van, teljesen igazad van. Azt még elmondanám, mert hogy azért én nem az erdélyi magyart, de egyébként nem is a magyarországi magyart, és egyáltalán nem a civil embereket elsősorban vonnám, így hogy mondjam, így a vádlottak padjára, hanem a papságot, akármelyik egyház papságáról legyen is szó. Tehát, hogy én amondó vagyok, hogy az, hogy a városodban, mondjuk Szent Miklóson a cipész az miért nem állt élő láncot, vagy miért nem állt ki, hogy úgy mondjam, a zsidó cipész kollégája mellett. Ennél szerintem bántóbb és fontosabb fölvetés az, hogy a vasárnap az irgalmas szamaritániásról prédikáló katolikus padjágyó Szent Miklóson, hogy ő miért nem állt ki, neki hivatalból kell együttérzőnek lennie és becsületesnek lennie. A cipész az egy más dolog, az egy vállalás, neki joga van elvileg. Egy cipész az lehet egy rossz ember, érted, de egy pap vagy egy püspök nem.
Hát van pozitív.
A Márton Áronokból. Igen?
Márton Áront akartam mondani, hogy hát tehát, hogy nem is a pap, hanem az egyház, vagy a közösség, vagy nem tudom, a közeg, tehát Márton Áron egyedül volt.
Igen. De én kifejezetten a papról beszélek, tehát hogy én a pap az a szentségeket szolgáltat ki, vagy palástja van, ha protestás, és szerintem ő egymagában egy autonóm valaki. Tehát én nem gondolom azt, hogy már csak a Bonhoeffer alapján, meg sokak alapján, én nem gondolom, én antiepiszkopia is vagyok ebből a szempontból, én nem gondolom azt, hogy valamiféle püspök engedélyére kéne várni. Tehát, hogy egy pap, az úgy egy, ahogy van, és hát ott van Éliás József bácsi, ugye, mondjuk ő debreceni volt, vagy ott van mondjuk Viski Feri bácsi, hogy akkor mondjunk egy erdélyt is. Tehát, hogy sok ember mentett zsidót, mindenféle püspöki engedély nélkül. Tehát, hogy én értem, hogy a katolikus és gyakorlatilag minden keresztény egyház a kisebbeket leszámítva nagyon hierarchikusan épül fel, de ezzel szinte nem lehet takarózni. Tehát egy pap az Isten felkent szolgálja, és akármit mond a püspöke, egy adott helyzetben neki a saját lelkiismeretet kell hallgatni. Jobb esetben egy cipésznek is természetesen, de egy papnak pláne.
Te beszéltél arról, hogy nagyon szívesen vennél részt szövegértelmezésekben, ilyen dialógusokban, hívőkkel, fiatalokkal. Arra lehet számítani, hogy a romániai filmbemutató környékén után valamikor itt is találkozhatnak veled?
Hát ez a terv. Tehát én a 20-as éveimben én Erdélybe akartam költözni. És mindenféle embereket kértem meg arra, hogy keressenek nekem zsidó lányt Erdélyben. Nem volt egyszerű dolog, tolakodtak a jányok, de mindegy. Tehát visszatérve most a kérdésre, ez a tervem. Tehát én azt hiszem, hogy itt a Pesten a Károly Gáspár Teológiai Egyetemen fogok most pont a héten beszélni a dékánnal a Pázmány, tehát a katolikus, a Pázmány Péter, a Katolikus Hittudományi Akadémián ugyanígy, és ezt szeretném csinálni, és természetesen ha lehet, és erre van érdeklődés, akkor Erdélyben épp úgy, mint Vajdaságon, vagy bárhol. Tehát, hogy én azt hiszem, most így röviden, hogy én ezt úgy szeretném, hogy lenne mondjuk egy szerda esti, tehát egy hétközben, mondjuk kiválasztunk egy könyvet, vagy egy figurát, legyen az mondjuk Sámson, Jób, Eszter, vagy Jónás, és akkor mikor bejönnek az emberek, akkor a széken fénymásolva ott lesz a szöveg bal oldalon, héberül, jobb oldalon, magyarul, és minden alkalommal haladunk, és én mondom a vonatkozó kommentáriodalmat és a legfontosabb értelmezéseket, adott esetben megtüzdelve ezt a saját meglátásaimmal, ha vannak olyanok, és hogy ezt akkor kiegészítenénk esetleg a szerda estét, ami mondjuk lehetne egy ilyen haladó osztály, mert hogy talán ott a diákok inkább jönnének, akik esetleg nem kelnek fel hétkor csütörtök reggel, mert nem járnak dolgozni, vagy nem hétre, és akkor lenne vasárnap délután egy teljesen nyílt fórum, ahol ugyanezt megcsináljuk, de ott mindenkinek talán egy más képpen, és ezt meg lehetne csinálni egy hosszú hétvégén, meg lehetne csinálni esetleg úgy, hogy két hétig is maradok, tehát hogy ennek a formáját most mindenféle beszélgetésben most próbáljuk kitalálni, hogy hogyan, de én ebben látom a jövőt. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy visszatérve most még egy szó erejéig, a Saul-fiáig, számomra a Shoah az egy alapvetően egy Isten elleni merénylet. És hogy nem, tehát hogy nem véletlen az, hogy kik, mikor és hol írtottak kiket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, kereszténység emlőjén, hogy mondjam, létrejött pogányságról van szó itt. És a nácik személyében, akik nyilvánvalóan az egész zsidó-keresztény hagyománytól igyekeztek megszabadulni, és ott kezdték a magnál, hogy úgy mondjam, de a következő körben nyilvánvaló, hogy jöttek volna az evangéliumot valóban élő és hirdetők, mint hogy már így is egyébként gyakorlatilag rengeteg hiteles tanúságtevő keresztényt ugyanúgy megöltek. Tehát, hogy számomra én nem vagyok filmszínész, tehát ez a dolog, ez egy abszolút egy epizód, ami most nagy megkönnyebbülés, hogy véget ért, és én a hajom órát ezt pont ilyen vizek felé szeretném fordítani, hogy tanuljunk, és próbáljunk valahogy ezzel a transzcendenciával valamit kezdeni, mert különben baj lesz. Tehát úgy érzem, a Heidegger mondja ezt az utolsó interjújában, hogy már csak egy Isten menthet meg minket.
Hát ezeket a szavaidat a Bözöd-újfalusi tó környékén hallgatták sokan, mert hogy ez a mi körzetünk, a Székely-Szombatosok vidéke. Nagyon remélem, hogy találkozunk, és fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Biztatásul, és hogy igazad lehet az elmúlt 150 év történelmére, elmesélem neked, hogy van nekünk egy családi süteményünk, amit a legnagyobb ünnepeken szokott édesanyám megsütni. Goldenberg Rákiskától tanulta, és ez a sütemény a Rigó Jancsi, ami egy monarchiás sütemény.
Hát és milyen szép az, hogy Rigó Jancsi egy cigány prímás volt, tehát hogy így minden összejön, tehát a teljes spektrum, mert ugye a van nép, amelyhez az írásbeliség köthető a mi vidékünkön, az ugye a zsidóság, és hogyha van nép, amelyiknek a kultúrája meg orális, és alapvetően nem írásbeli, az pedig a cigányság. Tehát, hogy a Rigó Jancsiról és a Goldberger Rákiskát, egy gyönyörű, ezt meg szeretném kóstolni, és esetleg elkérni a receptjét is, hogyha lehet majd ennek a süteménynek.
Katolikus csíki család a miénk, nagyon nagy szeretettel várunk. Köszönöm szépen.
Jó van, akkor ezt megejtjük. Majd szólok, ha arra megyek, és akkor add meg a címet.
Várunk.